Hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor a mai téma tehát a megszentelődésnek a progresszív folyamata, és kapcsolódunk egyrészt a tanítványsághoz ezzel, mert a tanítványság az maga a megszentelődés, másrészt pedig a múltkori témához, ami az üdvösségnek a témája, az evangélium üzenetének, ingyenességének a témája volt, és hogy ez az ingyen kegyelem hogyan jelenik meg a megszentelődésben, mert Pál szerint ez az alapja, ahogy a múltkor láttuk, a megszentelődésnek is. De közben azt látjuk, hogy a megszentelődés folyamatában, illetve a tanítványság folyamatában nagyon komoly parancsok és felszólítások vannak, hogy lehet ezt a két dolgot harmonizálni. És egy kicsit messzebbről kezdeném, avval a tapasztalattal, amivel szerintem mindannyian szoktatok találkozni, hogyha valahol hallgattok egy üzenetet, akkor sokszor eszetekbe jut az, hogy de jó lenne, ha ezt az üzenetet hallaná valaki. Milyen jó ez az üzenet XY-nak. Tehát, hogy hallgatunk egy üzenetet, és azt mondjuk, de kár, hogy nincs itt, vagy ha ott van, akkor meg de kár, hogy nem hallja. Mert ez igazán neki szól, tehát elképesztően érezzük azt, hogy a másiknak ez az üzenet mennyire igaz. Nem tudom, hogy ti találkoztatok-e ilyennel, szerintem számtalanszor találkozunk azzal, hogy tetszik egy üzenet, és azért tetszik, mert azt gondoljuk, hogy ez valakinek kiváló. Az, hogy nekünk kiváló, ez egy más kérdés, de biztosan látjuk, hogy ez másnak hallania kellene, mert már csak ez hiányzik ahhoz, hogy úgy tegyen mindent, ahogy én szeretném. És hát ugye azt gondoljuk, hogy ez nagyon jót tenne ez az üzenet, és... Igazán van egy ilyen jellege is a közösségeknek, vagy a gyülekezeteknek, hogy a gyülekezet is kezdi úgy kialakítani magát, hogy oda abban a céllal, hogy oda elhozzuk az embereket, és akkor ott lesz egy nagyon jó üzenet, ami biztos azokra az emberekre hatással lesz. Tehát azt gondoljuk, ha el tudom oda vinni az illetőt, már csak ez hiányzik, hogy elvigyem XY prédikációjára, és akkor biztos, hogy vagy megtér, vagy biztos, hogy fölismeri azt, amit szerintem neki föl kellene ismerni. És igazán persze nincs avval probléma, hogy valakit elviszünk valahová, de, és lehet embereket meghívni, de igazán se nem rendezvényt, se nem prédikátort, se nem eseményt, se nem koncertet, és még csak a közösséget sem akarjuk úgymond megosztani másokkal. Legfőképpen az evangéliumot kell megosztani másokkal, és a közösségre is maximálisan szükség van. De vannak annak veszélyei, mikor túl sokat szervezzük a körülményeket, és előkészítjük a körülményeket, és a csúnya szóval mondanám azt néha trükköket is, ahelyett, hogy magukat tegyük arra alkalmassá, hogy mindazt, amit azt gondoljuk, hogy marha jó annak, adott pillanatban, ha Isten erre ad lehetőséget, akár kommunikáljuk is. Tehát, hogy ne feltétlenül egy rendszertől váljunk eredményeket, és igazán rendszert sokszor szoktam mostanában emlegetni, de a jól működő rendszereknek mindig meg lesz az a veszélye, hogy eredményesek is. És az eredmények pedig igazolják azt, amit teszünk. De hogy az evangélium nem így működik igazán. És ez a fajta működés, egy rendszernek a működése megtévesztő lehet az igazsággal kapcsolatban. Tehát persze nem elvetve azt, hogy közösségre szükségünk van, nem elvetve azt, hogy hívunk meg embereket, de igazán a saját növekedésünkre és a saját felelősségünkre kell leginkább figyelni, és ne terelje el erről a koncentrációról azt, hogy azt gondoljuk, hogy de annak az XY-nak ez milyen jó lenne, ami még akár lehet persze igaz is. És... ugye van saját magunknak is felelősségünk mások felé, környezetünk felé, de más módon, és nem ilyen módon, hanem olyan módon, hogy nem botránkoztatjuk meg őket a saját szabadságunkkal, vagy követjük a szeretet elvét, nem képmutatóskodunk, felismerjük, hogy elsősorban a változást magunkkal kell kezdeni, mert igazán csak ez az egy áll a saját hatáskörünkbe, és szinte semmi mást. És hogyha azt állítjuk, hogy avval kapcsolatban mindent megtettünk, és a másiknak kell változni, akkor azt is állítjuk, hogy semmi eszközünk nincs, amit mi tehetnénk az ügy érdekében. De ez igazán sosem igaz. No, kinek a műve a megszentelődés? Ez egy nem egyszerű kérdés, mert érdekes bibliai példákat is majd látni fogunk. Mit jelent az egyáltalán, hogy megszentelődni? Azt jelenti, hogy valakit elválasztunk a bűntől Isten számára, hogy szent legyen. Tehát ha megszentelődés, akkor magunkat választjuk el a bűntől Isten számára, hogy szentek legyünk. És igazán három szempontja van ennek a folyamatnak. Az első maga a megigazulás. A megigazulás és megszentelődés, mert Isten pozicionálisan megszentel minket, és egy bizonyos állapotban lát minket a megváltón keresztül, amikor megigazulunk. Mi a megigazulás? A megigazulás az annak a kifejeződése, ami az újjászületésünkkor történik. És van az életünk ezután, ami az úgynevezett progresszív megszentelődés, ennek a mindennapjai, amiről majd kicsit beszélnénk. És aztán van a végső pontja, a megdicsőülés, amikor Isten átváltoztatja a halandó testünket halhatatlanná. Ez vagy úgy történik, hogy föltámadunk, vagy úgy történik, hogy átváltozunk. A Bibliában ez a két lehetőség van leírva. És a megigazulás, az első pont, és a megdicsőülés az egyértelműen Isten munkája, tehát ezt senki nem kérdőjelezné meg. Illetve a megigazulásnál nyilván a vallásos rárakódások hozzátehetnek arra, ahol bármilyen vallásos rendszerben, ahol azt gondolják, hogy ez cselekedetekből történik. Ebbe az utcába most nem megyek bele, mert mi értjük, hogy ez kegyelemből történik hit által, és az Isten munkája. Tehát ez a két végpont Istennek a munkája és hatásköre kegyelemből hit által történik, de hogy mondhatjuk el ezt a megszentelődésről, ami mindennapunk, és mi teszünk, veszünk, cselekszünk, így, úgy, amúgy. És az egyik történet, ami sokaknak eszébe juthat evel kapcsolatban, az a Mária és a Márta, Miriam és Márta története. És látjuk, ahogy Jézus körül ott vannak, és a kérdés az, hogy ki és miért áll közelebb az igazsághoz, legalábbis ebben a történetben. Miért Miriamhoz állott az igazság közelebb, vagy miért, amit ő tesz, az előbbre való, mint amit Márta tett. És igazán, hogyha emellett még visszanézünk az egyház történetbe, akkor látunk két irányt, látjuk a megszentelődők irányát, akik magukat úgymond egyre tökéletesebbé akarták tenni, és nagyon szentek akartak lenni, tehát én szentségi mozgalmakat, látjuk akár a szerzetes rendeket is, akik hihetetlen törvényeket hoztak, hogy tökéletesek legyenek. Aztán pedig látjuk a nagyon aktív irányzatokat, akik akár erőszakosságig is eljutottak, mert fegyverrel, tűzzel, vassal vettek részt a saját maguk megszentelődési folyamatában, ami nyilván sok esetben szélsőség. És a megszentelődés kegyelemből történhet, ez az alapállításunk. Isten, aki megigazított, mindent rendelkezésünkre bocsájt a megszentelődés folyamatához, és a végső megdicsülés, a végső megdicsőüléshez vezető úton. A Róma 8:29-32 beszél erről például, mert azt mondja, hogy akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akit pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát itt le van írva egy olyan folyamat, amiben úgy tűnik, hogy Isten nagyon aktívan szerepet vállal. Egy szót kiemelnék most csak úgy az érdekesség miatt, hogy itt találkoztok ebben az érdekes kifejezéssel, hogy eleve elrendelt. És a protestáns teológiában szokták arra használni, hogy Isten az örökké valóságban eleve elrendelte azt, hogy ki legyen a hívő, de az eleve elrendelés az adott kontextusban sokkal inkább arra vonatkozik, hogy az van elrendelve, hogy aki hívő, tehát újjászületett, Isten már az örökké valóságban elrendelt, hogy megdicsőítse. Ez nagyon nagy különbség az elrendelés szemléletében. Tehát nem az lett elrendelve az ő szempontjából, hogy ő hívő lesz-e vagy nem, hanem Isten azt rendelte el, hogy aki hívő és újjászületett, azt meg fogja dicsőíteni. Ez sokkal inkább az örök biztonságáról szól egy hívőnek, mint arról, hogy az örökké valóságban mi lett elrendelve, hogy ő ez lesz vagy az lesz. De hát ezt most csak zárójelesen mondom, de ez egy nagy és izgalmas téma, ami lehet, hogy sok kérdést vet fel sokakban. Visszatérek azonban a mostani témára. Istennek Az írások szerint mind a három személye nagyon aktív szerepet játszik abban a folyamatban, ami a megszentelődés. Például az atyáról azt mondja, amikor a fiú, a messiás imádkozik hozzá, azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, és a te igéd igazság. Tehát, hogy az ige, az igének része van a megszentelés folyamatában, és ezért imádkozik a messiás az atyához, hogy ezt tegye meg velünk. Vagy az 1 Tesszalonika 5.23-ban azt mondja, hogy maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, a ti egész valótok, mind lelketek, testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az Isten, hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Tehát ez az atyáról szól, hogy az atya aktívan részt vesz ebben. Aztán a fiúról azt mondja, hogy azt megszentelje, az Efézus 5.26-ban, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőivel az ige által. Tehát, hogy megtegye ezt, hogy az igén keresztül. Hogy az 1 János 1.7-ben azt mondja, ha világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát itt a fiúnak az aktív közreműködését mutatja meg, és beszél a lélekről is, például a Róma 15.16-ban, hogy legyetek a Jézus Krisztus szolgái a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt. Vagy a 2 Korintus 3.18-ban azt mondja, ami az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És Isten különböző eszközöket használ ebben a folyamatban, ez már ezekből az igékből is látszik, amellett, hogy mind a három személy valahogy ebben részt vesz, tehát ez egységben van, használja az igét, használja a közösséget, gyülekezetet, használ próbákat, használ sok tapasztalatot az életünkben. És a Szentlélek ereje adja az újjászületést a megigazulásakor, és ez ugyanaz az erő, amely megszentel minket a feltámadott messiás életén keresztül. És ez ugyanaz az erő, ami őt kihozta a sírból is. Tehát a megszentelődés magába foglalja az Isten kegyelmére adott, együttműködő válaszunkat. Tehát, hogy ez a kettő hogy jön létre, ezt szeretném valahogy megragadni egyre inkább. Hát Isten biztosít valami fajta erőt, úgy tűnik ezekből az igékből. A megszentelés az ő kegyelméből történik, de nem automatikus. Tehát ez nem történik meg, ha mi ebbe valami módon nem veszünk részt. Ha automatikusan megtörténne ez a folyamat, akkor mindannyian egyformán növekednénk, és nem lennénk elszámoltathatóak azzal, amit teszünk. Nem lennénk elszámoltathatóak amiatt, hogy mondjuk kimarad a növekedés, vagy a megszentelődés elmarad. De nyilvánvaló, hogy nem minden hívő növekszik egyformán a szentségben, és tudjuk azt, hogy a messiás ítélőszéke előtt el leszünk számoltatva azzal, hogy mit teszünk a hívő életünkben, és önmagában ez is mutatja a megszentelődésnek a különböző mértékét. A Róma 14.10.12 így utal erre, te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, avagy te is miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindnyáján odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé, mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja, azért hát mindegyikünk maga ad számot magáról Istennek. Vagy a 2 Korintus 5.9.10-ben azt mondja, hogy igyekezzünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, ez nem egy házról házra való költözést, hanem ez az élet-halál fizikai állapotát mondja, neki kedvesek legyünk. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék a szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát ezért helyezi sok írás rész a fókuszba a lelki, spirituális növekedést. Róma 12.1.2, amit sokszor idézünk, ami a tanítványságnak a kezdő igéje, hogy azt arra biztat, hogy szálljunk oda magunkat, szálljunk oda a testünket, Istennek kedves áldozatul, mint a mi tiszteletünket, és ne szabjuk magunkat a világhoz. Vagy a 2 Péter 3.18 azt mondja, növekedjetek kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mint most, mind örökön örökké. Amen. Tehát az írás világosan megmutatja, hogy a hívőnek együtt kell azzal működni, amit Isten a rendelkezésére bocsát. 1 Korintus 15.10, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, mondja Pál, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Vagy a Filippi 2.12-13 azt mondja, annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. És tudjuk, hogy az üdvösség szó az több jelentésű, és nem csak a megigazuláshoz kapcsolódik, hanem a megszentelődéshez is. Kolosse 1.29, amire igyekszem is, tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. 2 Péter 1.3-4, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Hogy lehetne illusztrálni ezt, amik itt le vannak írva? Mert igazán, hogy ezeket hallgatjuk, nagyon is el tudom képzelni, hogy ez megfoghatatlan. Tehát, hogy van ennek egy megfoghatatlan része, mert hogy kapcsolódik ez a gyakorlati mindennapokhoz, és igazán, ahogy az igéről nagyon praktikusan azt tanítja Péter az első és második levélében, hogy szükség van a tejnek italára, és szükség van a keményebb eledelre, tehát a tej és a hús. Igazán elképesztően plasztikus módon jelenik meg az anya és a csecsemő viszonyában az, amire Péter is utal, mert a tej az onnan jön, nyilván nem a boltban vett tejről beszél, hanem arról a tejről, az anyatejről, mondjuk is, hogy anyatej, amit egy kisgyermek kap az anyától. És ott van egy nagyon érdekes közös együttműködés. Tehát egyrészt a gyerek, illetve a bébi, az abszolút kiszolgáltatott. Tehát, hogy gyakorlatilag 100%-ban az élete az az anyjától és az ebből fakadó tápláléktól függ, amit ott kap, tehát attól a fizikai tejtől, amit megkap. És ahogy lassan-lassan növekszik, és egyre inkább van egy független saját élete is, azért ez a táplálás mindvégig kell, hogy megmaradjon, de az ő felelőssége majd nő, ahogy ez ebben megérti, hogy erre neki szüksége van, és ebben részt vesz. Tehát ugye itt van egy olyan intimitás, ami nagyon kifejezi azt a függést, ahogy valaki újjászületik, és elkezd-e így táplálkozni. Ugye mindent Isten ad, ahogy a bébinek mindent az anya ad, de közben mégis a bébinek is van már egy aktivitása, tehát ugye azért a tejet a bébi veszi be, akárhogy is. Akárhogy is az anya ad 100%-ig mindent, és 100%-ig az ő kezébe van ez a dolog, a bébinek a tejet meg kell inni. És ez egyfajta aktivitás, tehát ez a kettő együtt működik. És akárhogy is Isten 100%-ig mindent odaad, és mindent a rendelkezésünkre bocsát, hogyha mi azt nem vesszük át, és nem táplálkozunk ezzel, azt nem fogjuk föl, hogy avval, amit ő ad, az avval való táplálkozás adja a lelki növekedést, ha ezt az első pontot és az ebben való igazságot elvétjük, akkor nem az a növekedés nő ki ebből, amire az ige minket vezetne. Mire vezet az ige? Az ige arra vezet, hogy Istent egyre jobb és jobb és közelebbi módon tudjuk megismerni az ő igéjéből, és megérteni, és hitáltal fölfogni, hogy ezt ő a rendelkezésünkre bocsátja. Tehát a hit kihagyhatatlan az egész folyamatokban, mert a hit az nem úgy gyakorlati praktikum, amit a múltkor is említettem, hogy meg tudjuk tanulni szabályok alapján, hogy ezt megteszem, és akkor ez lesz. Tehát, hogy ez a folyamat nem egy 10 pontban összefoglalt szabálykönyvbe van leírva, mint egy ilyen vállalati rendszer, hogy most már mondja meg valaki, mit kell csinálni, tessék, itt van a vállalati szabálykönyv, ezt meg ezt, és akkor ez lesz. Nem. Itt egy bizalmi kapcsolati kiépítésről van szó, ami az egész életünkre szól, és az ige valóságából nő ki, amit a Szentlélek megelevenít, és ahogy az igét a maga szó szerinti valóságába tanuljuk és értjük, ismerjük fel egyre inkább az igén keresztül Istent mindenben, ami körülvesz minket, mert a teremtett világra egyre inkább úgy tudunk rácsodálkozni, mint Istennek a teremtett valóságára. Ismerjük fel egymásban is egyre inkább az ő kezemunkáját, kezdjük felismerni magunkba, és hitáltal ebben növekedve kezdi áthatni az életünknek minden részét ez. És ebben a felelősségünk az, hogy elkezdjük beengedni az életünk területeire is, ugyanis észre sem vesszük, de az életünknek van egy rendszere, ahogy élünk, és Istent nem engedjük oda be. Mert az Isten úgymond Isten nélkül, hát nem Isten nélkül, mert ő fölhozza a napot jókra és gonoszokra, és ad esőt, tehát még így is Istennel működik, de Isten nem tolakszik be erőnek erejével az életünk semmilyen részébe, ott a mi növekedésünk tudja felismerni, hogy tudjuk beengedni az életünk bármely területére őt. Nem beszélek komplikált dolgokról, bármire gondolok, amit csinálunk a munkánkban, tehát teljesen praktikus gyakorlati dolgokban, hogy felismerjük, hogy az adott dolgokat Istenbe bízva tegyük meg. Ezt tudjuk így is tenni, úgy is tenni. A különbség mi lesz? A hitünk, a belső attitűdünk, a belső motivációnk fog ezáltal változni. Külsőre a cselekedetek változnak? Hát reménykedünk, hogy idővel azért a cselekedetek változásában is ez megjelenik. De alapvetően a kulcs nem ott van, hogy külső cselekedeteket elkezdünk megváltoztatni. Egy kicsit a farizeusi gondolkodás volt az, hogy a külső cselekedetekre helyezte a hangsúlyt. Jó példa arra, hogy mikor Jézus helyre teszi a hegyi beszédben, hogy ugye ők például a paráznaság aktusát tartották csak a bűnnek, Jézus meg azt mondta, hogy szó nincs erről, ha te már gondolatban arra gondoltál, már elkövetted a bűnt, tehát ő a lényegét ragadta meg. És pontosan ugyanúgy a megszentelődésben a dolog arról szól, hogy ahogy Istent megismerjük, az igéjén keresztül, nincs más forrás, tehát az igéjén keresztül tudjuk megismerni. Persze az igéjén keresztül tanuljuk, hogy az X körülményt, kihívást, kísértést, próbát, nehézséget, betegséget, sikert ezen keresztül éljük meg. Önmagukban a nehézségek, próbák, mindenek Isten nélkül is ugyanúgy megtörténnek, és ebben benne lehet Isten, vagy nem lehet benne Isten. Ő azt gondolom, hogy mesterien szövi az életünk hálóját úgy, hogy megadja a lehetőséget a felismerésre, a változtatásra, a jó döntésekre. Kerülnek elénk próbák, sokszor elbukunk, de tovább tudunk menni. De az egészet úgy szerkeszti egybe, hogy ebbe a megszentelődésünkhöz adottak legyenek mindazok, amire szükségünk van. A megszentelődés, tehát hit által lehetséges, Isten kegyelme a megszentelődésben minden szükséges forrás formájában rendelkezésünkre áll. De hogy az örök megváltáskor, úgy ezek a források is az életünk minden pillanatában, minden szituációban csak hit által érhetők el. Róma 5:1-2 azt mondja, megigazulván hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz, a kegyelemhez, amelyben állunk. Tehát állunk egy kegyelembe, de most is csak hit által van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének a reménységében. Vagy a Galata 2:20, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De mitől él bennem a Krisztus? Attól, hogy hiszek benne, és hiszem azt, hogy jelen van az életemben, és az ő megszentelő kegyelme minden szituációra, minden helyzetre, minden döntésre ki tud terjedni, ha teret adok ebben neki. Tehát amely életet most testben élek, azt az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Tehát hit által formálok igényt, és alkalmazom Isten erejét és ígéreteit, amelyek a lelki növekedésemhez vezetnek. És visszatérve Mária és Márta praktikus kérdésére, és ismeritek a történetet, hogy Jézus megérkezett ehhez a családhoz, ők a Lázárnak a testvérnő testvérei, és a Márta az idősebb, és nyilván az idősebb és a fiatalabb között van egy vezetői viszony is, ahogy ez a testvérek között lenni szokott, és a helyzet az, hogy Jézus ott van, és a Mária oda leül, és arra figyel, hogy Jézus mond-e valamit, vagy hogy mit mond, és a Márta pedig intézi a dolgokat, és felszolgál, és mondjuk készíti az ételt, és egy idő után a Márta úgy érzi, hogy neki segítségre lenne szükség, és mondja a Mesiásnak, Jesuának, hogy hát szólja húgomnak, hogy ő is egy kicsit segítsen be a háztartásba, mert hát annyi tennivaló van. És Jézus aztán meglepő választ adja itt, hogy Márta sok mindre igyekszel, és hogy buzgolkodsz, de hogy egy a szükséges dolog, és Míriámtól ezt ő itt megértette, és ez nem lehet elvenni tőle. És az emberben ott van az, hogy ezt úgy talán érti, de mégse érti, mert ugye egyből eszünkbe jut, de hát a dolgokat meg kell csinálni. Az edényeket el kell mosogatni, a kaját meg kell főzni, a házat ki kell meszelni, egy közösségben a vizet be kell hozni, a székeket el kell rakni. Most akkor itt buzgolkodik ez a drága jó Márta, és mégis úgy tűnik, hogy az ő buzgolkodásával szemben az... buzgolkodásával szemben megdicsérik Míriámot, aki igazán ott csak leül, és hogy van ez. És fölmerül ugyanúgy a kérdés, hogy amiről a múltkor is beszéltünk, és hogy praktikus tanításokra lenne szükség megcsinálni, megtenni, hogy kell, így kell, úgy kell, amúgy kell alkalmazni egy dolgot, hogy értsük, hogy miről van szó. De igazán az ige olvasása, az ige megértése, az ige tanulása, és az annak az alkalmazásának az együttese fog ahhoz vezetni, amiről beszélek. Miről van itt szó a Mária és a Márta történetében? Tehát egyrészt nyilván ez egy adott helyzet, és nem arról van szó, hogy nem kell az aktivitás, mert a tanítványságban hallottátok, hogy vegyétek fel a kereszteteket, vegyük fel a keresztünket, kövessük őt. Tehát, hogy X olyan parancsolat van, ami az aktivitásra serkentene, hogy tegyük, menjünk, csináljuk. Mi itt a különbség? A különbség az, hogy muszáj tanulnunk a Messiástól, hogy ki ő, és megismerni őt, és hinni benne ahhoz, hogy bármit is tehessünk a Messiásért. Tehát nem tudunk a Messiásért aktívak lenni, ha nem ismerjük a Messiást, hogy ő kicsoda. Tehát önmagában a Mártában megjelenik egy olyan vallásos attitűd, amit általában a vallásos világ eltéveszt. Ugyanis ezek a cselekedetek teljesen jók lennének, de a Mártában azt vesszük észre, a szavaiból kiderül, hogy neki lesz egy igazsága, egy önigazsága abból, amit csinál. Ezért meri megszólítani, illetve rászólni a Messiásra, hogy most már itt lenne az ideje, hogy fölismerd a helyzetet, és légy szíves, szólj rá, mert ez nem csinál semmit, tehát most kicsit kiparodizálom. Tehát ugye a vallásos ember az elkezdi magát az ige fölé helyezni, és azt gondolni, hogy én nagyon tudom, hogy kéne ezt jól használni, amiről elkezdtem a beszédet ma. Hogy én nagyon tudom, hogy ez annyira szól a másiknak, és helyre rakná őt. De hogy ez nem így működik. Tehát igazán a Márta cselekedetével nem az volt a baj, amiket ő csinált, hanem a mögötte levő attitűd a problematikus. Ugyanis ő neki abból, amit ott tett, egy igazsága született. Ő megigazult abban, hogy ő az aktív, és ő tesz valamit, a másik pedig nem csinál semmit. Meg kell tenni ezeket a dolgokat? Abszolút. Tehát abszolút fontos az aktivitás. De hogyha a cselekedeteinkből, a praktikumunkból a megigazulás jön ki, az, hogy én attól vagyok igaz, mert ezeket megteszem, akkor elvétettük az alapmotívumát a megszentelődésnek. Máriáról, illetve Mirjamról, mert ugye ez lenne a eredeti neve, csak megjegyzem, hogy ő volt az egyetlen, aki fölismerte azt az igazságot, amit az egyik apostol se ismert föl. Mégpedig azt, hogy a Mesiásnak meg kell halnia. Tehát ő volt az, aki megkente a halálára olajjal, ott szólt be Júdás, hogy ott ezt 300 ezüst pénz, és azért ebből mennyi szegényt lehetett volna ellátni. És akkor a tanítványok is, igen, hát most a tényleg ez milyen jó lett volna. Ugye hát a Júdásnak más volt a motívuma, a tanítványok, többi tanítvány egyből meg lett tévesztve a Júdásnak a szentséges mondatától, és ők is úgy gondolták, hogy hát tényleg, hát ezt most szegényeket lehetne támogatni. Lehet támogatni a szegényeket? Abszolút lehet támogatni. Szó nincs arról, hogy nem lehet. De Mirjam, aki odaült a Messiás lábához, és avval, hogy tanult a Messiásról, többet értett meg, mint a 11, illetve a 12 az egész történetből. Egyrészt megértette, hogy meg kell halnia, fölfogta, és utána megértette, hogy föl fog támadni, ugyanis ő az a hölgy, aki nem megy a sírhoz, és nem nézi meg, hogy mi van a testtel, és nem kezdi előkészíteni azt, hogy bebalzsamozza a testet. Tehát ő az, aki megértette a föltámadást. Miből fakadt a Máriának ez a speciális megértése? Abból, hogy megértette, hogy tanul a Messiástól, és ebből fakadtak a megfelelő döntései. És ez egy nagyon kulcs ebbe a történetbe, ami nem arról szól, hogy ne legyünk aktívak egyáltalán, hanem arról, hogy ismerjük fel, hogy mennyire félrecsúszhat az aktivitás, és mennyire saját magunkat is be tudjuk néha csapni azzal, hogyha a Messiásért aktívak vagyunk, és mennyire félrecsúszhat az, hogy megigazulunk a saját aktivitásunkban. Tehát valahol keressük azt a törékeny egyensúlyt, hogy legyünk aktívak. Abszolút, az ige folyamatosan arra buzdít, hogy ne legyünk passzívak, ne legyünk langyosak, ne legyünk semmilyenek. Szükség van az aktivitásra. De ha ennek a forrása nem az az attitűd, amit itt látunk a Mirjamnál, akkor problémás lesz az aktivitásunk, ugyanis vallásos aktivitás lesz. Tehát hogy tudjuk elkerülni a vallásos aktivitást? Úgy, hogy megismerjük a megváltót, megismerjük a Messiást, megismerjük a kegyelmét, és minden pillanatban, folyamatban felismerjük azt, hogy a kegyelmén áll a mi aktivitásunk, és ebből a forrásból táplálkozunk. Tehát fontosak az, hogy tanuljunk szisztematikusan? Abszolút. Tehát azt gondolom, hogy a szolgálatunk nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy szisztematikusan tanuljuk az igét a maga környezetében. De mi a motivációja ennek? Ahogy a törvény külső alkalmazása sem működött a zsidóknak, mert a Habakuk szerint az igaz ember hitből él, ha van törvény, akkor is, és a törvény azoknak működött ott, akik tudták, hogy hit által igazulnak meg, és aztán ebből a hitből cselekedték a törvényeket. És ezért mondta az például Messiás Nátánál egy íme, egy igaz izraelita, akiben semmi fogyatkozás nincsen, mondja János 1-ben, első fejezetében. Mekkora állítás, a Messiás azt mondja egy zsidóra, hogy egy igaz izraelita, akiben semmi fogyatkozás nincsen. Megigazult a törvényből? Szó nincs róla. A törvény cselekedeteiből senki nem igazul meg, és önmagában attól, hogy egyre többet tudunk, és ismerjük az írásokat, ebből nem igazolunk meg, nem szentelődünk meg, hanem a megszentelődés abból fakad, hogy a szemét ezen keresztül egyre jobban megismerjük, és az alkalmazásunkban ezt használjuk, és a valóságát tesszük, és nem az lesz, hogy az ismeret fölfuvalkodtat, én többet tudok sokaknál, az jó, ha többet tudok, önmagában nem probléma, de ha ezt az alkalmazásba nem tudom belevinni azon a módon, hogy átfoljon a kegyelem, és átfoljon az az igazság, amit például Mirjamnál látunk, akkor csak vallásos úton indulunk el. Tehát Isten ismeretének az ereje, ugye Tehát az ismeret, Isten kegyelmének az ismerete, vagy a motiváló ereje nélkül ugyanúgy nem fog működni, mint ahogy a törvény sem működött önmagában. Tehát ez a személyesség bele kell, hogy kerüljön a cselekedeteinkbe, a tanítványságunkba. Tehát az egészet összefoglalva a végkövetkeztetés az, hogy minden hívő megszentelődése kegyelem által történik meg, a megigazulás pillanatától fogva egészen a megdicsőülés végső állomásáig, és a jelenbeli megszentelődésünk a hitünktől függ, amely Isten a Messiás által rendelkezésre bocsátott kegyelmére irányul. Ezt még ezt elolvasom, mert ugye le van írva, és ez egy nehéz mondat. Tehát a jelenbeli megszentelődésünk a hitünktől függ, amely Isten a Messiás által rendelkezésünkre bocsátott kegyelmére irányul. Tehát a visszautalva Mártára. Neki ott volt egy igazsága a cselekedeteiben, miközben a Mirjámnak a figyelme arra a kegyelemre irányult, ami a Messiásból fakadt. Ráadásul még azt is hozzá lehetne tenni, hogy a Messiás úgymond szükségeit töltötte be azzal, hogy közösségbe volt vele ott, mikor elment hozzájuk, tehát vele volt, vagy sokkal inkább még akkor, amikor megkente olajjal, akkor leginkább a Messiás szükségével foglalkozott. Tehát fölismerte az adott helyzetnek a legfontosabb mondani valóját és üzenetét. Az 1 Tesszalonika 4.3 ezt mondja, ez az Isten akarata a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, vagy a zsidó 12.14, kövessétek mindenki irányban a békességet és a szentséget, mely nélkül senki sem látta meg az Urat. Mit jelent ez? Isten mindent odaadott a megigazulásunkban, szentnek lát minket, de azt akarja, hogy az életünk során e felé közeledjünk, ami a miénk pozicionálisan, az a valóságban egyre inkább kirajzolódjon, ugyanis a bizonyságunk akkor lesz egyre erősebb. Egyrészt magunk felé is, ami az üdvösségünkbe való stabil hitünket fogja megadni, tehát így állunk stabilan az üdvösségben és az örök biztonságban, másrészt pedig kifele is így lesz olyan az életünk, ami nem egy vallásos életnek fog látszani, hanem abból fakad, abból táplálkozik, amit ő ad nekünk, és a cselekedetek nem arról fognak szólni, hogy amiről például mondja, hogy ne imádkozzatok úgy, hogy lássák, és ti elveszitek a jutalmatokat, vagy ne böjtöljetek úgy. Ezek ugyanazok az igék, amiket a tanítványságra lehetne lefordítani, hogy bármi, amit teszünk, azt ne úgy tegyük neki, hogy abból akarunk megigazulni. 1 Péter 1.14-15. Engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Tehát mindez ugye nem automatikus, nem pusztán emberi erőfeszítés, hanem a hívő az Isten kegyelméből szentelődik meg hit által. Amen. Azt gondolom, ennyit akartam erről mondani.